Vajon milyen szerepe van a humornak a mi életünkben, ez a mai reggelünk témája, és képzeljék el, kedves hallgatóink, hogy a Piros Orr Bohóc Doktorok Alapítvány Bohóc doktorai immár 25 éve dolgoznak azon, hogy szebbé, elviselhetőbbé tegyék azok életét, akiknek szüksége van erre, akik a hétköznapok sokasságát a kórházakban töltik. És itt van velünk a stúdióban Matyasovszky Zsolnai Bence ügyvezető igazgató, illetve Szabó Attila Bohóc doktor, és hogyha az információim nem csalnak, akkor doktor Hablagyként is bemutathatunk.
Így van.
Jó reggelt, Isten hozott benne.
Jó reggelt, köszönjük a meghívást.
Mit is jelent ez a Bohóc doktorság így elsősorban? Nagy-nagy feladat, én így látom kívülről, de kíváncsi vagyok, hogy számotokra mit jelent.
Hát a Bohóc doktorság az tulajdonképpen egy olyan feladat, egy olyan misszió, ami arról szól, hogy a kórházban lévő gyerekek vagy idős otthonban lakók közérzetét javítsuk.
Nagyon ügyes vagy.
Nem?
Én is pont ezt mondtam volna, de okosabban tudsz beszélni.
Lassabban.
A humor eszközével, ugye? Tehát...
A humor eszközével, így van. A humor nekünk valójában egy inkább a megérintést jelenti. Tehát, hogy a humor az egy belépőkártya, a bohóc egy lehetőség arra, hogy kapcsolatot tudjunk teremteni, hogy egyáltalán ilyen terekbe bejussunk. És a humor ilyen szempontból nem mindig a nevetés jelenti, vagy nem mindig azt a fajta felszabadultságot jelenti, ami nevetésben jön ki. De a felszabadultság a lényeg, a kizökkentés, kibillentés a lényeg ilyenkor a munkánkban.
Fontos, hogy itt én nem vagytok egészségügyi alkalmazottak, ilyen szempontból nincs képzésetek, de van ugye más, vagy sok más fontos eszközötök. Mi mindennel tudtok hatni ilyenkor?
Hát alapvetően ugye ezeken a látogatásokon két bohóc doktor vesz részt, és az egy nagyon fontos szempont, hogy ők ne kényszerítsenek semmit azokra, akik ott vannak a kórházban, a rászorulók, hanem tulajdonképpen csak behívják őket a játékukba. Tehát ez nagyon fontos szerintem ebben, vagy hogy ezt tudják a hallgatók, hogy itt nem egy kötelező jellegű részvétel történik, amikor egy bohóc doktor páros megérkezik a vizit alkalmával a korterembe, hanem tulajdonképpen köztük, a két bohóc doktor között, és ezért is mennek ketten, van egy olyan improvizatív játék, amihez tulajdonképpen felkínálják a lehetőséget a betegeknek, hogy bekapcsolódjanak.
Mennyire improvizatív ez az improvizatív játék? Tehát mennyit készültök ti erre? Nyilván felépítitek valahogyan a ti játékotokat, a ti... Nem? Egyáltalán nem épült?
Nem, hiszen nem tudjuk, hova megyünk. Tehát lényegében az első pillanat, amikor belépünk egy szobába, az egy fénykép arról, hogy mi van ott, milyen energiaszint van, milyen attitűd van, hogyan fogadnak minket, hány éves a gyerek, vagy hány évesek a gyerekek, mert van, hogy egy kicsi és egy nagy van egy szobában. Tehát van egy fénykép, és aztán ezt a fényképet gyorsan végig pörgetjük a processzoron, és aztán utána nekiállunk ez alapján dolgozni. Tehát van, ahol kifejezetten nehéz a kezdés, pontosan ezért, mert hogy ugye ők nem vettek jegyet ránk, hogy mi ott szórakozni akarunk, és hagyják békén az én rossz kedvemet, mert ne akarjanak már engem kizökkenteni abból. Ez egy teljesen normális állapot, tehát nagyon sok elutasítással találkozunk, ami hát a helyzetnek szól, többnyire nem nekünk, hanem a helyzetnek szól. És természetesen vannak skillek, természetesen vannak olyan begyakorolt, vagy legalábbis formában tartott eszközök, amiket használunk, főleg a páros munkára igaz ez, de alapvetően a jelen időről szól minden.
És meddig lehet elmenni a humorral? Tehát, hogy hogyan lehet közelíteni egy, nem tudom, végstádiumban lévő beteghez?
Valójában egy kicsit olyan ez, és azért is a megérintés szót használtam az előbb a humor helyett, hogy a bohóc az elfogadásról szól. A hibáról és az elfogadásról. A hiba az mindig bennünk van, ugye? Jobb esetben el is tudjuk fogadni azokat a hibákat, amikben élünk, de hiba ilyen, hogy például halál van, hogy nem élünk az élet végéig örökké. Ez egy hiba. Ez egy eléggé komoly hiba, amivel az emberiség folyamatosan küzdés nem tud belenyugodni. De hogyha jön egy olyan gondolkodású ember, aki ezt a hibát szeretettel kezeli, elfogadással tud viszonyulni hozzá, akkor ez teljesen más. Ez teljesen más tud lenni. Lehet, hogy nem hosszú távon, de például a gyász folyamat az ugyanúgy benne van a munkánkban. Mi csak gyermekekhez járunk, ami eleve, mármint hogy gyermekekhez is idősek otthonában, az idősek otthonában a halál ez egy más helyzet, az sokkal inkább természetes elfogadott. A gyermekkórházakban ez az egyik legnehezebb dolog, hiszen tudjuk azt, hogy egy gyermek halála, vagy egy gyermektől való elbúcsúzás, az hát nagyon-nagyon nehéz dolog. Szerencsére azért ezzel ritkán találkozunk, még ha járunk is olyan osztályokra, ahol azért elég komoly esély van, vagy pontosabban nagyon kevés esély van. Jól belecsaptunk most ebbe a szülőjében. Ebbe én nem is használnám a humort. Igazából ez olyan, mint ahogyan éltünk régen, hogy megvolt a lehetőség arra, hogy a gyászt azt kihagyjuk magunkból. Tehát, hogy volt egy virrasztás éneklésekkel, síratásokkal, tehát, hogy az érzelmeket ki tudjuk akarni magunkból, és ne gátoljuk magunkat meg abba, hogy merjünk érezni. Nagyjából erről szól. Most csak egy kollégám jutott eszembe Izraelbe, aki felnőtt hematológiára jár egyedül, és ő kifejezetten a végstádiumosokkal dolgozik, és őt nagyjából erre használják, egy Amnon, egy nagyon-nagyon bájos figura. Most nagyon elkezdtem volna sztorizni, nem kezdek el sztorizni. De rengeteg történet van természetesen, és őt kifejezetten ezért hívják. Tehát, hogy, és ő nagyon bátor, tehát ameddig lehet elmenni, az egy ilyen helyzetben azt jelenti, hogy hát nem, hogy a falik, hanem a falon túl is el lehet menni, mert kifejezetten jól esik sokszor ez a fajta nézzél már máshogy a világra, feküdj le és nézd meg az elesettek szempontjából, hogy milyen az a perspektíva, amiből ők látják a világot, és hát ez nagyon, nagyon sokat tud segíteni.
És ugyan tudjátok, hogy megvédeni magatokat? Tehát én értem, hogy ott van a humor, pajzsa, vagy azért megpróbáltok egyfajta távolságot tartani, de úgyis nap mint nap megérintenek titeket történetek. Ezt hogy lehet csinálni?
Hát egyrészt szerintem, bár én nem vagyok bohóc doktor, csak bohóc doktorokkal dolgozom, de azt hiszem, hogy pont a bohócság az egy fontos távolságtartást ad azoknak, akik így dolgoznak, illetve az is fontos, hogy időről időre biztosít az alapítvány a bohóc doktoroknak pszichológiai szupervíziót, tehát akár egyénire szüksége van valakinek, de a csoportos az a havi egy-két alkalommal van rá lehetősége a bohóc doktoroknak, hogy bekapcsolódjanak ilyenbe.
Gondolom, hogy egyetemeken nincs ilyen bohóc doktori fakultás, egy ilyen legalább 3 éves alapképzés, de milyen lehetőségek vannak? Hogyan lehet valaki bohóc doktor?
Hát időről időre hirdetünk felvételit, most éppen a kollégánk azért utazott haza, mert ma van a második forduló első napja Budapesten, és hát összesen ebben a pillanatban 33 bohóc doktorral dolgozunk az alapítványnál, de amikor a felvételin túljutnak, akkor egy 500 órás képzésen kell részt venniük, ami különböző modulokat tartalmaz, már az előbb is említett egészségügyi modul, de van pszichológiai, szociológiai, és hát nyilván azért egy jelentős része pedig magáról, azokról az eszközökről szól a képzés, amiket a bohóc doktori munkájuk során használni tudnak.
Melyek a legnagyobb sikerek, amikről be tudtok számolni? Ugye említetted, hogy elutasítással is találkoztok, nyilván ez is egy feldolgozási folyamattal jár, de mit nevezünk sikernek?
Valójában ez a legnagyobb siker, amikor a jéghegyről indulunk, és megvan minden fagyva, aztán egyszer csak kisüt a nap. Ezek a legnagyobb, ezek kicsi hétköznapi sikerek, és hát azért mondjuk tegnap a kórházba, ahol először voltunk, és itt Marosvásárhelyen. Ez egy csodálatos élmény volt, hogy szerintem ilyen 80-85%-os sikerrel tudtunk mindenkit nyitni. Tehát egy-két olyan helyzet volt, amiben akkorát nem tudtunk nyitni, de sokszor ez se baj. Tehát, hogy ez nem az a cél, hogy most strigulázzuk a mosolyok számát, mert sokszor hosszabb az út, meg később van a hatása, meg annak a pár percnek, amit együtt töltünk gyerekekkel. Ezek a hétköznapi sikerek. És ezek a legfontosabbak. Most azért nem állok neki, mert persze vannak szép történetek.
Mikrofon előtt említetted, hogy van, amikor az orvosok munkáját is tudjátok segíteni.
Így van, így van. Tehát alapvetően ott tart az alapítványunk, hogy az együttműködés a legfontosabb. Az a fajta elfogadás, hogy nagyjából a cél ugyanaz, az orvosok, nővérek, bóhozdoktorok, külső segítők szempontjából, hogy a környezet legyen alkalmas arra, hogy a gyógyulás minél intenzívebben és gyorsabban tudjon megtörténni.
Egyébként erre szerintem a legjobb példa így az alapítványunk közelmúltjából, hogy amikor a COVID első hulláma alatt bezárt az összes kórház, és nem tudtunk járni, akkor ilyen online viziteket csináltunk, és utána visszamehettünk, és azért nagyon-nagyon sok kórházba bent maradhattunk a további hullámok alatt, mert hogy a hiányunk, vagy hát a Boholc doktor hiánya a gyógyításban és az egészségügyi személyzete való együttműködésben elkezdett hiányozni már. Úgyhogy ez például, ez biztos, hogy én nekem ez egy ilyen siker élmény volt, amikor jöttek a visszajelzések, hogy persze, hogy gyertek, persze, hát hiszen a pszichológus is jön, ti is gyertek.
Hogy veletek mennyivel egyszerűbb. Én azért mégiscsak szeretném, ha legalább egy történetbe beavatnál bennünket.
Jó, nekem az egyik legszebb ilyen történet, ez régebben történt már egy rehabilitációs osztályon, amikor vagy 5-6 éven keresztül volt éberkómába egy fiú, elég hosszú idő az, és egyszer csak sikerült kimozdítani, és azokat a dalokat kérte, amiket ő hallgatott tőlünk közben. Mert mindig ilyenkor igyekszünk repetitívak lenni, tehát hogy tudjuk nagyon jól, hogy hogyan működik ez a fajta beépülés, és ő mindig egy típusú dalt kapott, vagy kettő dal volt, és hogy emlékezett erre. És ez egy nagyon nagy élmény, és pontosan azt erősíti, hogy nincs olyan helyzet, amit el szabad engedni. Nincs legyintés, hogy hát ő olyan. Nem, neki is. Egy dal jár, egy simogatás jár, egy érintés jár.
Nem titok, hogy veletek a Kultfesztiválon lehet találkozni holnap, ugye a közönség beszélgethet is veletek. Milyen körülmények között és mikor tudnak benneteket megtalálni?
Hát egyrészt holnap reggel 10 órától az Attila tart egy workshopot az érdeklődőknek, amire mindenkit szeretettel várunk. Másrészt pedig délután 1 órától tavaly megjelentettünk, ezt Attila szerkesztette, egy mesekönyv antológiát, a Nevetésben a remény címmel, amiben kortárs írók, meseírókat kértünk föl, hogy a Boholc doktori munkának a különböző aspektusairól írjanak nekünk egy-egy mesét. Ennek egy elsődleges célja az érzékenyítés, és ezt a könyvet szeretnénk a Kultfesztiválon holnap 1 órától bemutatni az érdeklődőknek.
Jól tudom, dr. Kádár Anna Mária írása is így megtalálható.
Van, így van, és vele fogunk, illetve Vörös is nem fogja a beszélgetést vezetni, Anna Marival fogunk beszélgetni.
Attila, még egy kis időnk van, de én kíváncsi vagyok azért arra, hogy ez a doktor Hablaty, ő milyen?
Nagyon csendes, mint ahogy a neve is elárulja, nem szokott össze-vissza beszélni. Határozott, okos, nagyon okos, mint ahogy a doktor jelző jelzi, és hát szép, de ezt most sajnos a rádió hallgatók nem látják, de ti igen, úgyhogy rá is érek ma este, ha gondolják, mint doktor Hablaty. Hát ilyen, alapvetően igazából minden bohóc saját maga, tehát hogy alapvetően a bohócunk akkor jó, hogyha magunkból építjük. Amit én nem mernék megcsinálni, azt a bohócom megmeri tenni. De hogyha nem az én köldökzsinóromról születik ő meg, akkor az egy üres forma lesz. Tehát a személyesség a fontos, és valójában, amit mi képviselünk a kórházban, nagyon erősen, az pontosan ez a személyesség, hogy a sok-sok maszk meg köpeny meg doktor mögött az ember találkozzon az emberrel. Legyenek meg azok a pillanatok, amikor tud az ember az emberrel találkozni.
Hát emberek, köszönjük szépen, hogy itt voltatok, Attila Bence. Sok sikert, jó, hogy vagytok. Szépen.